Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Duna House szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A vízi közműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es-50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastag veretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel, hívják fel a figyelmet.
Az időjárásról.
Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, turistaútjelzés festés zajlik Vármegyénkben. A Borsodabói-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség munkatársai a Délbükk turistaútjain változtattak. A Cseréppáralja Dobirét szakaszon ezentúl piros keresztjelzés vezet, csatlakozva a meglévő Hór völgyébe vezető piros kereszt útvonalhoz. Ezentúl a Szárhegy térségében is történtek változások, és egy érdekes jelzéscsere történt Kuriszlán és Szelcepuszta között. A turistaút jelzéseinek megújítását a Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestés pályázata segíti. A részletekről Makár Richárdot, a Borsodabói-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallják, a riporter Sütő Dávid Peli.
Most több helyen is voltatok jelzést festeni. Merre jártatok? Talán az első szakasz, amit említsünk, az a Cseréppáraljai környék.
Igen, ott kezdődött ez évben a felújítás. Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cseréppáralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a Sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, ezt már a korábbi interjúban is kifejtettem, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cseréppáraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül, a már említett Sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva, egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Hór völgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is.
Ezt követően milyen felújítások, milyen szakaszok voltak még, hol kellett festeni?
Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert. Ezt se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel. Tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelcepusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal. Ez pedig egy változatosabb útvonal. Mi egyébként ezt beszéltük, hogy úgymond attól még ilyen B-verziójaként megmaradhat a kék túrázóknak, mondjuk pont ilyen időben, amikor ilyen meleg van, akkor a kint a réten nem olyan jó menni, és azért ebben a régi szakaszban ott azért erdősebb részek vannak.
Milyen jövőbeli tervek vannak, milyen munkák várnak még rátok? Egyet már említettél, ugye a híd túloldalát is meg kell majd festeni. Esetleg ezen kívül más munkák lesznek a nyáron. Mit terveztek, hogyan látod?
Igen, tehát elég sok helyen festünk, összesen 100 kilométer a megyében. Ezeknél, ahol még szintén változás lesz, az a úgymond második üteme délbükki résznek, Szomolyától a Hevesi megye határig fogunk festeni, és ott is változások lesznek, mert a főútvonalat a kaptárkövekhez be fogjuk vinni, de ezt majd a részleteket akkor, amikor itt készen vagyunk, illetve Pusztafalu környékén, tehát itt az Emplénben lesznek még változások, ott nagyon sok jelzés van, és akkor a kék túra ez tavaly módosult abban a térségben, és akkor ehhez kapcsolódóan egy kék keresztjelzést fogunk vinni, ami úgymond ott is egy alternatív útvonal lehet. Ezeket akkor fogjuk folytatni, amikor majd az idő is engedi, mert csapatunk most hétvégére is lett volna, de ebbe a hőségben azért ezt kihagyjuk.
És ha már a hőség, akkor nyáron hogyan, miként érdemes túrázni? Talán mondjuk azt, hogy a ilyen egynapos, oda-vissza úttal egynapos, rövidebb túra, csak kinézünk egy túraszakaszt. Az ilyenekre hogyan készüljünk fel otthon, hogyan érdemes indulni?
Hát igen, mindenképpen az a javaslat, hogy azért ilyenkor kevesebbet tervezünk, mint egyéb túra időben, amikor tavasszal ősszel megyünk egy kellemesebb időbe, hiszen ilyenkor nyáron ez a meleg, ez mindenkiből kiveszi az energiát is, meg nem is szabad olyan sokat kint tartózkodni. Amit javaslok, ilyenkor mindenképpen próbáljuk azért megnézni, hogy ez az útvonal legalább az erdőbe vezessen, tehát ne legyenek ilyen hosszabb szakaszok, ami napra kitett szakasz. Nagyon sok ilyen van magában az országos kék túrában is, de nekünk is itt a megyében sok olyan szakasz van, ahol hosszabb rétek vannak. Ez ilyenkor nem annyira javasolt, mert nem olyan komfortos érzés ilyenkor menni. És hát természetesen meg lehet nézni azt a térképen, hogy ott az útvonalon vannak-e források, de soha nem 100%. Tehát nagyon sok fórum van, akkor ezeken érdemes esetleg így érdeklődni, hogy ki az, aki abban az időszakban arrafele járt, volt-e működő forrás, tehát hogy ebben tudunk készülni, és hát ha ez nem biztos, akkor mindenképp nagyon sok folyadékkal. Tehát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor az étel helyett is folyadékot rakjunk be, tehát hogy nem is kívánja az ember azt, hogy ilyenkor sok ételt vigyen be a szervezetbe, hanem a nagyon sok folyadékot. Tehát ez a legfontosabb, és hát öltözékben, hát mi mindig a gyerekeknek is, a táborokban is ilyenkor szoktuk mondani, hogy a kullancsellen meg egyéb bogarak miatt jó az, hogyha hosszú, de hát ilyenkor az már kibírhatatlan. Tehát ilyen, és pedig a nyáron fel kell készülni arra, hogy az erdei szakaszokon is nagyobb csalánosok lesznek. Tehát valami nagyon vékony, hosszú nadrág, tényleg ez a mi ajánlott. És hát mondom, rövidebb utak, vékony, hosszú nadrág, és a magasabban, tehát ezt annak idején is tanultuk, hogy minél magasabban vagyunk, ott azért valamennyivel hűvösebb van, tehát itt a magasabb részeket érdemes felkeresni, és ahol zártabb, bükkös erdők vannak, tehát azért az ott mindig hűvösebb. de én is voltam már a Tátrában is úgy, hogy elmentünk, mert itt nagyon meleg volt, de ott sem volt olyan hideg.
Ilyen melegben te mit ajánlasz szívesen itt akár Miskolc környékén a túrázóknak, merre érdemes menni, mely útvonalakat érdemes ilyenkor meglátogatni, ami ugyanúgy szép, de hűvösben van, esetleg a szervezetnek vannak-e túrák, amiket ti kifejezetten szerveztek és lehet csatlakozni?
Igen, tehát nekünk már itt nem mint a Megyei Szövetség, hanem mint a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete. Nekünk szinte minden hétvégén van túránk. A júliusban több utat is szervezünk, de ennek több része inkább kerékpáros. Én valahogy ebben a nyári időszakban jobban szeretem a kerékpáros túrákat. Valószínűleg azért, mert azért ott legalább csapjuk a szelet, tehát hogy ott egy kicsit kellemesebb lehet, meg hát jobban el tudunk jutni olyan helyekre, ahol talán akkor folyadékot tudunk venni. Egyébként a sima normál túrákhoz meg azokat tudom javasolni, hogy legalább ilyen víz közeli legyen. Tehát, hogy ott is legalább egy kicsit akkor fel tudjunk frissülni. Tehát legyen ott egy patak, egy tó, vagy valami, amivel nyugodtan a sapkánkat, bármit bevizezzük, és akkor ez is segít.
Teszem fel egy hetes, több hetes túrára készül, vagy a szabadságát kint tartani a természetben. Tehát ilyen sátras túrát szeretne. Abban az esetben van-e bármi különbség ahhoz képest, hogy mondjuk megteszek egy 10-15 kilométeres túrát, ott hogyan érdemes készülni?
Hát igen, azért egy hetes túrán, ha megyünk, akkor elég jó csomagot viszünk. Az igazság, hogy annak idején, amikor én is elkezdtem kék túrázni, akkor mindig augusztusban volt szabadságom. Nagyjából akkor volt a legmelegebb időszak, és hát valahogy kibírtuk, tehát hogy végigmentünk. De tudom, hogy sokat, amikor hát vagy a kempingben voltunk, vagy vadkempingeztünk, azt is mindig kutak mellett töltöttük azt az éjszakát, tehát hogy tényleg ez volt a legfontosabb a víz. Szerencsére a kék túra elég sok településen végigvezet, nagyon sok faluba, akkor érett mondjuk a szilva, tehát hogy ez is jó részben folyadékpótlásnak is. Biztosan nehezebb. Az igazság, hogy én már bő 20 éve kezdtem annó a kék túrát, akkor a csomag biztos, hogy százszor nehezebb volt, mint a mostani, tehát most már nagyon jó felszerelések vannak, és ez is segít. És még ez, ami az emléképeimben van, hogy gyakran úgy túráztunk, hogy elindultunk elég korán, tehát így hajnalba, akkor mentünk olyan délig, akkor megpihentünk valami árnyékosabb helyen, és akkor utána inkább elindultunk újra délután, és akkor úgy haladtunk tovább. Tehát ezt a nagyon meleg délutáni időszakot ennél mi mindenképpen kihagytuk.
Hogy akár rövidebb, akár hosszabb túrát teszünk, hogy úgymond a baleset veszély kapcsán mire figyeljünk oda, illetve hogyha hajnalban vagy este, tehát sötétben, szürkületben túrázunk, mit érdemes még magunkkal vinni a tájékozódás szempontjából, vagy ha valaki baleset ér ilyen szempontból, mire érdemes odafigyelni, mert azért gondolom, hogy most sokan akár gyakorlatlanul is kimennek túrázni ilyenkor, hiszen mindenkinek talán több a szabad ideje kicsit.
Élményeimből tudok én is erre visszatekinteni, tehát valamelyik ilyen kék túrázásunk során volt például az, hogy megbeszéltük, hogy korán indulunk, korán megyünk, de alapvetően annó nem gondoltunk arra, hogy mondjuk azért vigyünk fejlámpát, és egy olyan terepen mentünk, ahol a zöldsáv, illetve a kéksáv együtt haladt, és abban a látási viszonyok között, tehát már világosodott pirkatpára, de nem nagyon tudtuk kivenni a két szín közötti különbséget, tehát úgy közel oda kellett menni a fához, tehát hogy hiába nem éjszakai túra, tehát akkor egy fejlámpa az mindenképpen szükséges, és hát ami másik, ez ilyen szintén saját élményből fakad, hogy ebben a száraz időben a bogarak is keresik a nedvességet, és hát engem egy lódarás talált meg egy ilyen időszakban, és hát ez egyértelmű, hogy ez megviseli az ember szervezetét. Ma már van ehhez injekció, tehát ezt mindenképp érdemes magunkkal vinni, főleg, hogyha kevés fővel túrázunk, mert akkor nehezen tudnak elvinni olyan helyre, tehát van ez az Epifan injekció, amit egyébként máshol is, óvodákban, ilyen intézményekben is most már tartanak. Tudom, hogy ennek elég jó ára van, de egyébként megéri, mert tehát ezek a hiába kis rovarok, de rendes méreganyaggal rendelkeznek, és mondom, ebben a száraz időben ez eléggé jelentős, hogy ők támadnak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Makár Rihárdot, a Borsodabói Zempén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek, mert több alkalommal is juttattak adományokat Borsodabói Zemplén vármegyében működő szervezeteknek. Lajos Bencét, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjét kérdezzük a következő percekben.
Az ötlet az a saját tapasztalás, ezt a szót már nagyon sok interjúban használtam, de ez jellemzi a legjobban a kialakulását, vagy így a meglétét. Menhelyi környezetben élek, tehát saját menhelyet vezetünk feleségemmel, és állatmentéssel foglalkozom most már lassan 10 éve. És a mi menhelyünkben is előfordult már az, hogy élelemhiánnyal küzdöttünk, vagy nekünk is segítségre volt szükségünk, és így különleges adománygyűjtéseket írtunk ki. Úgy gondoltam, hogy egy átlátható rendszer, ami állandó és megbízható hátteret tud biztosítani, nagy segítséget nyújthat a magyar állatvédelem résztvevőinek. Igazán volt, így jött létre az ötlet. Nagy szerencsém volt, mert ehhez találtam egy megfelelő partnerhálózatot, mind az állateledelellátó oldalról, mind pedig a raktározás, tárolás és szállítmányozás oldalról egyaránt. Így igazándiból csak egy kis munka, gondolkozás és kitartás kellett ahhoz, hogy megalapítsuk alapítványunkat. Jelenleg az alapítvány egyébként most már 220 tonna élelmet tárol Székesfehérváron, és a kezdő kampányunkat 50 fővel szerettük volna kezdeni, tehát 50 szervezetnek a támogatásával, viszont ezt már most ki kellett bővítenünk, mert sokkal több a rászoruló érdeklődő, mint 50, így ezt kibővítettük, most már átléptük a 60-at.
Tehát tulajdonképpen 60 szervezetet tudnak, hogy úgy mondjam, rendszeresen, majdhogy nem folyamatosan támogatni?
Igen, ez úgy néz ki, hogy velünk szerződést lehet és kell kötni. A szabályosan működő állatvédelmi szervezetek, gyepmesteri telepek és menhelyek tudnak velünk első körben szerződni. Őnekik negyed évente 2 raklap élelmiszert tudunk garantálni. Ezen átlagosan egy raklapon 600 és 900 kiló közötti termék található meg, aminek nagyjából az értéke 1,5 millió forint a 2 raklapnak. Ezt tudják ők negyed évente átvenni, és egy raklap krízis helyzeti vésztartalék van minden szervezetnek félretéve. Tehát, hogyha nem elég a 2 raklap, és valami probléma előjön náluk, és hirtelen megnövekedik a létszámuk, vagy valamilyen más okból kifolyólag szükséges még egy raktap támogatás nekik abban a negyed évben, akkor ezt is tudjuk nekik biztosítani.
Ezek a szervezetek hol találhatóak Magyarországon belül? Még ha nem is soroljuk fel természetesen mindegyiket.
Hát igazándiból egész országra vagyunk kiterjesztve, és az ország több pontjából származnak ezek az állatvédő szervezetek. Nem szeretnék kitérni arra, hogy az ország mely részein vannak nagyobb bajban a szervezetek. Nem szeretnék ebből semmiféle kellemetlenséget. Annyi, hogy mi az egész országot szeretnénk lefedni, és az a célunk, hogy minden állat lakjon jól.
Átláthatóan, célzottan juttatják el az állateledet oda, ahol tényleg szükség van rá, ezt olvashatjuk a honlapukon. Ez, főleg ez az átláthatóság, ez hogyan valósul meg?
Az átláthatóság az igazándiból úgy valósul meg, hogy az adatbekérőnkben szerepel egy-két olyan nyilvános adat, ami, hogyha nem nincsen meg az adott szervezetnek, akkor nem biztos, hogy szabályos a működésük. Hát minden szervezet, aki velünk szerződést köt, annak felirazonosítóval kell rendelkeznie. Továbbá ugye nem utolsó sorban. Nálunk olyan termékek is vannak, amik közeli lejáratú idejük miatt, vagy nemrég lejártuk miatt csak olyan szervezeteknek kiadhatóak, akiknek egy bizonyos feletetési engedélyük van. Ezeknek az adatoknak mind meg kell lennie ahhoz, hogy mi szerződést tudjunk kötni. Akinél ezek az adatok nincsenek meg, azzal sajnos nem tudunk, vagy csak korlátozott mértékben, mert ugye a feletetési engedély nélkül csak olyan termékekkel tudjuk támogatni őket, amik még nem jártak le, tehát nem szerepelnek abba a kategóriába, amihez kell ez a bizonyos engedély.
Hogyan zajlik egyébként egészen konkrétan a munka? Tehát azt hallhattuk, hogy ugye itt most van jelenleg 60 olyan szervezet, akiket önök tudnak segíteni. Lehet még jelentkezni szervezeteknek, vagy önök
jelentkezni.
Is megkeresnek? Hogyan képzeljük ezt el? Mert ugye sajnos nagyon sok ilyen szervezet van Magyarországon, amely ugye kóbor állatokat, kidobott állatokat fogad be és segít.
Tehát ajánláson keresztül is látótérbe kerülhetnek ezek a szervezetek, nem csak mi keresjük meg őket, és a munkát úgy kell elképzelni, hogy olyan is előfordul egyébként, hogy rengeteg szervezetet már eleve jeleznek nekünk Facebook oldalon, e-mailben, itt ottam ott, olyan követők, akik mondjuk annak a szervezetnek a munkásságát támogatják, tudják, hogy bajban vannak, ő látóterükbe került a mi alapítványunk, és ezért jelzik felénk az adott szervezet problémáját. Ilyenkor az adott szervezet velük felvesztük a kapcsolatot, igyekszünk velük a lehető legrövidebb idő alatt szerződést kötni, hogy tudjuk őket támogatni.
Milyen élelmiszerek, milyen állateledelek kerülhetnek ide a szervezetekhez? Mert ugye az olvasható, hogy olyanokról van szó, amik egyébként, hogy mondjam, tulajdonképpen már nem lennének felhasználhatók.
Első körben ez volt a cél, hogy ilyen termékeket szerezzünk be, viszont a kezdeményezésünk annyira erősnek sikerült, hogy az adott cég, akitől jelenleg az állateledeleket kapjuk, olyan termékeket is felajánlottak, amik már nem ebbe a kategóriába esnek. Ugye elsősorban az volt a célunk, hogy mentsük meg azokat az állati eledeleket és élelmiszereket, amik megsemmisítésre várnának közeli lejáratuk miatt, vagy nemrég lejártuk miatt. Viszont ugye a kezdeményezés tényleg annyira egyedi és új, annyira hiánypótló, hogy a cég úgy döntött, hogy nem csak ilyen termékekkel fog minket támogatni, úgyhogy most már eljutottunk arra a szintre, hogy a termékeink nagy része nem is lejárt termék. Persze szeretnénk továbbra is majd ilyen lehetőségeket megkeresni, olyan cégeket, partnereket a későbbiekben behozni, ahol azért ezeket a termékeket továbbra is tudjuk majd beszerezni, annak érdekében, hogy ugye a cégek ökológiai lábnyomát csökkentjük, és magát a bolygónak a terhelését is ezáltal csökkentjük, és ne legyenek kidobva a termékek, hanem tényleg ott hasznosuljanak, ahol a legnagyobb szükség van rá, egy állateledel gyártásával foglalkozó KFT. Nulladik ponttól a gyémánt szintű támogató inkább váltak, ugyanis amíg a Élelmiszerbank ötlete megszületett, addig ők már az állatmentő szervezetünket támogatták olyan mértékben, hogy abból is tudtunk tovább segíteni más szervezeteknek, tehát igazándiból volt ennek az alapítványnak egy úgymond tesztüzeme, ami az állatvédelmi szervezetünkön keresztül futott. Amikor nagyobb mennyiségű eledelt kaptunk, akkor meghirdettük, hogy rászoruló szervezetek tudnak jelentkezni, és akkora volt a jelentkezés pár napon belül, hogy e-mailt kellett csinálnunk, mert már a telefonokat nem tudtuk kezelni, és az e-mail címre is egy-két-három napon belül 150 szervezet írt e-mailt, hogy rászorul az adományra, úgyhogy itt már biztosak voltunk abban, hogy akkor a szükség erre a kezdeményezésre, vagy erre a fajta segítségnyújtásra, hogy nem volt kérdés, hogy ezt egy alapítvány formájában megelevenítsük, úgyhogy így alakult ki egyébként, hogy konkrétan volt egy tesztüzem, egy felmérés időszak, amíg meg tudtuk azt tapasztalni, hogy mekkora a baj, és mekkora a szükség a segítségünkre, mekkora szükség van.
Mi lehet az oka egyébként annak, hogy Hogy ekkora a baj? Nem tudom ezt egyszerűbben kérdezni, vagy szebben kérdezni, mert azért az ember azt látja, hogy egyébként nagyon sokan posztolnak, akár a közösségi médiában arról, hogy mondjuk születésnapjuk alkalmából ők egy menhelynek gyűjtöttek és odavitték, akár gyerekekről is van szó, szívet melengető ilyeneket olvasni, akár gyerekek is, vagy egy egész osztály mondjuk támogatott egy-egy menhelyet, még akár itt Miskolcon és környékén is, de hát szerte az országban. Mi az oka, hogy valahogy mégsem elég, hogy így kérdezzem?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert több oka itt lehet. De talán a fő probléma az az, hogy nagyon-nagyon sok a rászoruló állat és a segítségre váró állat, és az állatvédőknek nagyon-nagyon nehéz nemet mondani, és hát ugye mindenki szereti az állatokat, ezért nem is tud minden esetben, tehát nagyon sok esetben nem lehet ezeknek a segítségkéréseknek nemleges választ adni, mert akkor állatok élete kerülhet veszélybe. Így sokszor túlterhelik magukat ezek a szervezetek, és sajnos az állatvédelmi szervezetek nem mindegyike, mondjam úgy, hogy megfelelően támogatott ahhoz képest, amekkora mértékű munkát végeznek, és amekkora mértékű elköteleződéssel folytatják a tevékenységüket. Sajnos nem társul mellé pont akkora mértékű vagy hasonló mértékű támogatást. Így sokszor jutnak arra a szintre, hogy kialakul egy ilyen probléma, hogy vagy az orvosi költségek finanszírozása kerül bajba, vagy az állatok étkeztetése kerül bajba. Mi ezért gondoltuk azt, hogy elsősorban az volt a nulladik ponti gondolat, hogy azok a termékek, amik megtemítésre várnának azokkal, azokat a szervezeteket támogatnánk, ahol ezek a problémák kialakulnak, így nekik ezeket a termékeket nem kell megvásárolniuk, és az az összeg, amit ők állateledelre költenének, azt teljes akár fenntartási költségekre, vagy orvosi költségekre is tudják fordítani.
Mikor alakult meg tulajdonképpen, hogy mondjam, maga az alapítvány?
Az alapítvány az még a tavalyi év decemberében lett nyilvántartásba véve, és onnantól kezdődtek meg a munkálatok, hogy egyáltalán a megfelelő raktárháttér és tárolási háttér ugye megvalósulhasson, amire nagyon nagy szerencsénk, de a Székesfehérváron egy nagyon nagy raktározási cég, egy logisztikai központ, ők meglátták ebben a kezdeményezésben a lehetőséget, és konkrétan teljesen ingyen felajánlották, hogy nagy mértékben hozzá tudnak azzal járulni, hogy oda beérkezhetnek ezek a termékek, és ők saját gépeikkel ezeket a kamionokat leszedik, és egy nagyon modern rendszerben, polcrendszerben raktározzák nekünk, és a kiadásban is, amikor mondjuk egy adott szervezet eljön a támogatásáért, a kiadásban is teljes mértékben segítőkészek. Igazából nem kell nagyon előre bejelentenünk, hogy szállítás jön vagy megy, mindig készségesen állnak a segítségünkre. Ők is látják, hogy egy ilyen szintű kezdeményezéshez érdemes már a legelején becsatlakozni, hiszen minél hamarabb, minél magasabb szintre tudjuk ezt helyezni, annál gyorsabban tudunk egy olyan mértékű segítséget nyújtani, ami hosszú távon kifizetődő lehet. Azért mondom, hogy kifizetődő, mert ugye közel 10 éves tapasztalattal azt tudom mondani, hogy az állatmentés az egy exakt probléma megoldás. Tehát amikor egy állat egy rosszul tartásban él, és onnan kiemelik, nagyon sokszor az adott tulajdonos nem érti meg, hogy ő rosszat tett. Lehet, hogy pár hét vagy pár hónap múlva egy újabb kutyát visz a helyére, amit lehet, hogy szintén pár hónap múlva megint csak ki kell emelni. Ez pár év alatt akár 5-10 kutyust is jelenthet, hogyha nem tudják a szervezetek megfelelően szankcionálni a hivatalos tervek bevonásával, tehát ha nem lehet az adott tulajdonost az állattartástól eltiltani, akkor előfordulhat, hogy pár év leforgása alatt akár 5-10 darab kutya is bekerülhet a menhelyre egy ilyen nem megfelelő állattartótól. Viszont ugye amire mi megoldást próbálnánk találni, az az, hogy önkormányzatokat és szociális intézményeket is támogatnánk, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatokon és a szociális intézményeken, akiknek például olyan programjai vannak, hogy rászoruló családokhoz látogatnak el és visznek nekik adományt, ezeknél a családoknál szem elé kerülhetnek olyan állatok, akiknek nem megfelelő az ellátásuk. Na már most, hogyha mi nyújtunk ezeknek az intézményeknek és önkormányzatoknak támogatást, akkor ezeknek az állatoknak az ellátását, az ellátásuknak a minőségét tudjuk emelni, és tudjuk őket oly mértékben szankcionálni, vagy oly mértékben irányítani, vagy hát erre találhatnánk valami jobb szót is, oly mértékben tudjuk befolyásolni az állatok tartásának javulását, hogy akkor tudjuk segíteni az állatnak az ellátását, hogyha ők mondjuk a kötelező oltási programokban részt vesznek az állattal, vagy a települések szoktak pályázaton ivartalanítást, támogatást nyerni. Csak akkor kapnak támogatást az állattartók, ha igenis részt vesznek az állatokkal ezeken az ivartalanítási programokon, ami hosszú távon azt jelenti, hogy kevesebb lesz a kóborállat. Ha ezeket az állatokat elsősorban nem kiemeljük, hanem megpróbáljuk ott a helyszínen, a tartási helyükön javítani a környezetet, és magát a tartási mód minőségét tudjuk javítani és fokozni, annak az lesz az eredménye, hogy egy kutyus fog sokkal jobb körülmények között élni, nem pedig pár év alatt 5-10 darab kutyus lesz kiemelve, és ezzel is a menhelyeknek a kapacitása leterhelve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az eddigi kezdeményezéseknek is nagyon-nagyon nagy fontossága és szerepe volt, és a későbbiekben is nagy szerepe lesz, viszont úgy tudjuk csökkenteni a problémát, hogyha hosszú távban gondolkozunk, és ez egy hosszú távon eredményes lépés és megoldást lehet ebben a formában.
Ezt egyébként, amit említett, ezt úgy képzeljük el, hogy mondjuk önök támogatnak egy-egy önkormányzatot, ahonnan a esetleges szociális munkások vagy a szociális osztálynak a tagjai kimennek, és ugye meglátogatják a családokat. Visznek nekik mondjuk állateledelt is, de azt mondják, hogy hát bizony akkor a kutyával törődni kell A, B vagy C féle módon, és akkor folyamatos esetleg a támogatás, hogyha a család is részt vesz abban, hogy amit neki vállalni kell?
Így van. Nem az a célunk csak, hogy ezeknek az embereknek levegyük a válláról a terhet, hanem az a célunk, hogy ezáltal egy úgymond legyenek olyan szabályok, amiknek meg kell felelni. Eddig is voltak, de most nem egy támadó fellépéssel érkezünk az állattartókhoz, hanem segítséget nyújtunk és kínálunk azért cserébe, hogy bizonyos programokban vegyenek részt az állat érdekeit előtérbe helyezve, és akkor mondjuk nekik nem kell az állat eledelre költeni annyit, vagy lehet, hogy akár nem ennyit.
Mik a tervek egyébként a következő heteket, hónapokat tekintve? Mert én azt gondolom, hogy hát így is nagyon-nagyon felgyorsultak az események, nem? Így gyors volt a kezdés.
Nagyon gyors volt, mi sem számítottunk rá, hogy ekkora lesz, de fel tudtuk venni a ritmust, és sikerült is egy nagyon nagy mennyiségű kutya eledel, macska eledel, száraz nedves eledel is, és jutalomfalat készlettel betárazni a raktárban annak érdekében, hogy bárhol lép fel probléma, akár olyan probléma, ami tényleg rövid időn belüli, tehát azonnali segítségnyújtásra szoruló tervezet, akkor ott is helyt tudjunk állni. A későbbiekre nézve lesz egy zöld programunk, amit szeretnénk nem sokára szintén elindítani, és ennek a kidolgozása folyik egyébként a háttérben. Ez úgy néz ki, hogy szeretnénk a menhelyek körülményeit javítani oly módon, hogy zöld programon belül faültetéseket, fásításokat, zöldítéseket szeretnénk végezni. Szeretnénk kedvezményes napelem lehetőségeket nyújtani majd az adott szervezeteknek annak érdekében, hogy csökkentsük az áramfogyasztásukat. Szeretnénk, hogyha olyan programot is tudnánk indítani, ahol megfelelő szennyvízkezelő rendszereket tudnak a nyertes szervezetek a menhelyükön, gyakorlási telepükön kiépíteni, annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomuk. Továbbá szeretnénk, hogyha olyan programban is részt vennének, ahol a hulladékukat szelektíven gyűjtik. Ezekhez olyan cégeket fogunk megkeresni, akik hulladékgazdálkodással foglalkoznak. Abban a térségben a hozzájuk legközelebbi cégeket szeretnénk megkeresni, hogy ezekre a menhelyek, egyetmesteri telepekre olyan szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyezzenek ki, amikben a szervezetek könnyedén el tudják ezt a feladatot végezni, ezzel is ugye az ökológiai lábnyomukat csökkentve, hogy ilyen terveink vannak a jövőre nézve, továbbá regionális központok nyitását is tervbe vettük, ennek is az adatgyűjtése és cégeknek a felkeresése a jelenlegi feladatunk, annak érdekében, hogy az ország több pontjában legyenek kisebb raktáraink, elosztó központjaink, ahová a szervezetek sokkal kisebb távolságon belül elérhetik, tehát hogy például a Miskolc környéki szervezetek, Borsod környéki szervezeteknek ne kelljen Székesfehérvárra utazniuk, hanem mondjuk egy 2 órán belüli távolságon belül ott az Alföld környékén elérhetőbb legyen számukra az általunk nyújtott támogatást, vagy egy olyan flottarendszert szeretnénk kiépíteni, amivel eleve már a szállítást is meg tudjuk oldani. Jelenleg még nem tudjuk, hogy melyik lesz a jobb, de ebben nagyon jó kollégáink fognak segíteni mind projektmenedzseri szinten, mind pedig közgazdasági szinten. Ugye föl fogjuk mérni az igényeket, és föl fogjuk mérni az ebbe fektetendő energiát, vagy anyagi ráfordításnak a mértékét, és azt fogjuk választani, ami hosszú távon a legkifizetődőbb és a leggyorsabb segítségnyújtást tudja majd előidézni számunkra.
Hát én mindehhez már csak sok sikert és sok támogatót kívánok. Lajos Bencének, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjének pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Nagyon szépen köszönjük.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.